Surján László, a Fidesz európai parlamenti képviselője az aréna vendége. Hogy térjek vissza a lengyel költségvetési biztosjelöltre, aki végül általános megelégedettségre szerepelt. Mindenki dicsérte a tapasztalatát, meg a hozzáállását, bárki is legyen. Ön a meghallgatáson több szempontra hívta fel a figyelmét, amelynek nagyobb szerepet kell kapnia az unió költségvetésében: szabadság, biztonság, gazdasági növekedés, klímaváltozás. Hogy lehet ezeknek nagyobb szempontot adni egy uniós költségvetésben?
Érdekesek a hírek, érdekesek a utóéletei egy-egy mondatnak. Itt arról van szó egy ilyen meghallgatás során, hogy a különféle frakciók szeretnének ígéreteket hallani a biztostól, hogy az ő szívüknek kedves kulcsmondatok azok élni fognak a biztos programjába, hogy lehessen hivatkozni, hogy és mint. És mi észrevettük a többi frakciónak az ilyen jellegű kérdés fölvetését, és ugye mi egy spanyol kollégámmal, Salvador Garriga úrral ketten irányítjuk a néppárt költségvetési munkáját. És az volt a forgatókönyv, hogy az alaphangot a spanyol kolléga ütötte meg, mint első hozzászóló, én pedig a sor végére kerültem, az volt a feladatom, hogy figyeljem a többieket, többi frakciót is, és ha valami kulcsfontosságú dolgot, akár a jelölt védelme érdekében, hiszen a jelölt, a szabad így mondanom, a mi kutyánk kölyke volt, 5 évig együtt dolgoztunk ebben a bizottságban, amit ő 2,5 évig vezetett is, és hát a mi politikai családunkhoz tartozik. Nos, hát úgy éreztük, akkor rövid kis konzultáció során, a konzultáció révén, hogy ezeknek a szavaknak, amiket ön most idézett, mind a néppárt kiemelt területeinek el kell hangozniuk.
Hát teljes a siker, mert most is elhangzik. Igen. Valószínűleg ott is elhangzik.
Igen. Ezek közül én most leginkább a biztonságot emelném ki. Már csak azért is, mert ugye nekem egy krízis idején született költségvetést fölött kellett bábáskodnom. És akkor azt mondtuk, hogy legyen ez a 2010-es költségvetés egy olyan költségvetés, amely biztonságot üzen az európai polgároknak. Most nyilván a néppárt nem egy évig szeretné ezt a biztonságot, tehát a következő időszakban is érezzék azt az európaiak, hogyha bajba vannak, akkor lehet az unióra számítani.
De most bocsásson meg, hogy közbevágok, most érzik, mert az emberek azért nem, nagyon sokan nem látnak túl a saját országuk költségvetésén. Abból remélhetnek közvetlen pénzt. Mire gondol, amikor azt mondja, hogy az unió költségvetésének kell biztonságot sugalni?
Nagyon sok mindenre. Nagyon sok mindenre gondolok, mert nem szűkítettük le ezt a biztonságot a köznapi értelembe vett biztonságra, ami ugye határőrizetet, terrorizmus ellenességet jelent. Ezt mind jelenti, és pont a határőrizet dolgában már érezheti a polgár, ha informálva van, hiszen ez a közös schengeni rendszernek a finanszírozása is közösen történik. Tehát ez már egy uniós ügy, és ha ez jól működik, ez bizony az ő biztonságát is szolgálja. Ha a terroristát ki lehet szűrni, több-kevesebb sikerrel, de amennyiben erre törekszünk, ez az ő biztonságát szolgálja. De hát nem csak ilyen rendőri katonai biztonságról van szó. Hát szó van a munkahelyi biztonságról. Szó van az egész klímaváltozás körüli Isten tudja, mi lesz velünk hangulatról. Szó van a pénz értékállóságáról, hiszen az emberek ebben a gazdasági krízisben egyszer csak azt látták, hogy a bankjuk tönkre megy, most nem tudom. Mi Magyarországon viszonylag védve voltunk ebben, de egy világméretű rossz kedv született például a banki csődök halma tömege miatt.
De azt az intézkedés sorozatot, amit például az Unió csinált, azt az emberek egy jelentős része, cáfoljon meg, ha nem így érzi, úgy érezte, hogy nem értük, hanem a bankokért születek. Bankmentő csomagoknak hívták őket, és azt látták, hogy a bankárok a bankmentő csomagok ellenére is irdatlan bónuszokat vesznek fel.
Egyetértek?
Ez szintiszta demagógia, amit én most mondok, de hát az emberek fejében ez így van jelen.
Én nem gondolom, hogy szintista demagógia lenne, van benne egy kis demagógia, de azért azt gondolom, hogy ahhoz tényleg mégiscsak pofa kell, hogy valaki tönkretesz, vagy valakinek a vezetése alatt tönkre megy, nem biztos, hogy személyi a felelősség, és akkor közben hatalmas magán hasznot merít ebből a rendszerből. Tehát én azt gondolom, hogy azért egy komoly előbrelépés a világban nem is történt ezen, ami korábban nem volt. A bankoknak megvolt az az érdekérvényesítő képessége, hogy ki tudták magukat menteni egy ilyen helyzetben, tehát a bankkonszolidáció fogalma az egy elég általános dolog. De most ebben a krízisben azért tulajdon került a mentőövet dobó állam kezébe számos országban.
Jól fog vele tudni élni? Hát a számos országban azért került ki az államok tulajdonából a banki tulajdon rész, mert a magánpiac ezzel valahogy jobban tud bánni.
Biztos?
Hát az elmúlt év válsága persze ennek sokban ellen.
Én azt gondolom, hogy ez is demagógia. Most, hogy játszunk a szavakkal, nem egymást támadjuk.
Arra gondolok, hogy valami egyensúlyt kellene teremteni a normális.
És ez most az egyensúly irányába tett lépés, amikor egyébként költségvetési szempontból is, hát hogyha én ingyen adom a pénzt a banknak, azért, hogy jól meg tudom ideologizálni persze, mert hát a mögött a betétesek vannak, és a betétesek érdeke, és
meg a pénzügyi közvetítő rendszer nélkül nem működik a világ, ezt gyakran
igen, de azért az ingyen pénzzel mindig baj van.
Hát az, hogy semmi nincs ingyen.
Tehát ha egy állam költségvetési pénzt ad egy magáncégnek, hát akkor a minimum, hogy ennek valami ellentételezése legyen. És ez az ellentételezés itt valóban, hogy mondjam, részvényekben, tulajdoni százalékban lemérhető, hogy mi tud vele kezdeni. Most ezt ne is firtass, illetve firtathatjuk, de ez egy másik téma. De pusztán az, hogy utána a bank talpra áll, akkor az a jövedelmi hányad, az bevételt jelent az államnak. Tehát visszakapja, nem kölcsön formájába zajlott a dolog, hanem tulajdonszerzés formájába, magyarán nem is kell megvárnia, amíg visszajön a pénz a évenkénti jutalékból, hanem eladhatja a már egészséges bankban a tulajdonát, és adott esetben sokkal jobb árfolyamon adja el, magyarán állami bevételt gerjeszt. És ez jó dolog, függetlenül, hogy egyébként ő küldhet oda egy szakembert. Na most, ha már belemegyünk, hogy ki tud jobban bánni a pénzzel. Én nekem ez Magyarországon egy nagyon fájó pontom, mert ugye elhittük sokan, többé-kevésbé én is politikai pályám kezdetén, hogy a magántulajdon jobban működik, mint az állami tulajdon, és erre bizony, ha körülnéztünk a magyarországi akkori állami tulajdonon, akkor ezt elég jól lehetett látni. De mitől jobb magántulajdonos a mondjuk francia állami tulajdonú cég, amelyik Magyarországon tulajdont vásárol, mint magántulajdonos. Tehát azért azt gondolom, hogy egy állami tulajdonos is állíthat oda olyan embereket, akik becsülettel és szakmai hozzáértéssel viszik a dolgukat. Most azt mondják sokan, hogy ez, ami most lezajlott 2008-9-ben, ez a krízis, ez részben morális természetű. A mérhetetlen profithajhászás vitte be a rossz kölcsönökbe az ügyintézőket.
Furcsa, hogy teljesen ellentétesnek tűnő világnézetű emberek jutnak ugyanerre a következtetésre.
És akkor nem tudja az állami tulajdonos olyan személyi politikával intézni az ügyeket, olyan embereket, akik túlnéznek a két perc alatt behozható profiton, és a nagy profit érdekében nem kockáztatják a kis emberek pénzét.
Nem rugaszkodik el most egy kicsit túlzottan a magyar meg a kelet-európai valóságtól, ahol sokszor az állam működésének egyik ismérve a korrupció?
Én azt gondolom, hogy ha nem rugaszkodunk el a valóságtól, akkor mindig benne maradunk a posványba. Hát mindig előre kell nézni, és mindig tanulni kell a különféle gondokból és a bajokból. Én nem egy államosítási programot hirdettem meg, mint egy kormányra készülő politikai erő egyik képviselője. Azért hadd tegyem hozzá, a bemutatásban korrekten szerepelt, hogy a Fidesz európai képviselője, de azért a KDNP-t, a Keresztény Demokrata Néppártot is hozzá kell tenni.
Hát igen, de azt viszont mindenki tudja.
Szerintem Na mindegy, én azért fontosnak tartom azt, hogy mint hogy kereszténydemokrata vagyok, ez hangozódjék. Nem, mintha a Fidesz maga is kereszténydemokrata pártnak tekinthető. Tehát nincs itt feszültség vagy kakaskodás. Csak azt gondolom, hogy ezt azért el kell mondani. És én igen, mint kereszténydemokrata gondoltam és mondtam az előbbieket, az erkölcsi részre helyezve a hangsúlyt, és ezt most kimondják tényleg mindenfajta oldalról, liberális szakemberek is, hogy igen, a gazdaság működésében az erkölcsi elemnek is kulcs szerepe van. Ez a krízisnek az egyik legnagyobb haszna, ami volt, illetve az lesz a haszon, hogyha ebből valami következik is a jövőre nézve.
A klímaváltozás elleni küzdelmet is kiemelte, mint az unió számára fontos prioritást. Ebben inkább csak kudarcokat tudunk felmutatni.
Ó, milyen szépeket, persze.
Hova tovább innen?
Hát azért ott kell kezdeni, hogy klímaváltozás az nyilvánvalóan van, de hogy mi a természete, és mit kell vele szemben csinálni, erről azért majdnem minden szakembernek megoszlik a véleménye. Tehát legalábbis nagy ellentétes táborok alakultak ki. Úgyhogy én megértem azt, hogy nehézkesen mennek a dolgok, vagy most ha itt a koppenhágai a koppenhágai konferencia kudarcát látjuk a szemünk előtt. Ennek ellenére a témával azt hiszem, hogy mindenképpen foglalkozni kell. Van egy olyan régi elv, hogy nem lehet megtenni mindent, amit kell, de meg kell tenni mindent, amit lehet. Ez a klímaváltozásra is igaz. Nem tudjuk pontosan a természetét, nem tudjuk, hogy honnan, hová megy, milyen fázisban vagyunk, de ha az emberi tevékenység bele tud játszani a folyamatba, lehet, hogy nem ez irányítja, akkor meg kell tenni mindent, hogy a potenciális, a lehetséges káros hatásokat csökkentsük.
De mi az, amit meg lehet tenni? Bocsásson meg.
Na mostan, hát itt a széndioxid kibocsátást tekintik a legfontosabb kérdésnek, és én undok pillanataimban azt szoktam mondani, hogy nem inkább az esőerdőket kellene, meg az őserdőket visszaállítani a Földön ahhoz, hogy az egyensúly jobb legyen, de itt van szó technológiáról, van szó energia hatékonyság. Biztos, hogy egy energiapazarló világban élünk. Szabad ezt? Meddig szabad? Milyen mértékben? Itt nagyon sok minden teendő van, és akkor ütközünk a feltörekvő országokkal, akik most fejlesztik ki a gazdaságukat, és azt mondják, hogy ti drága európaiak, ti megtollasodtatok, ti egy rossz régi technológiával, energiapazarló módon nagy bevételekre tettetek szert, közben részben a mi energiáinkat, már forrásainkat is kihasználtátok, és most ránk akartok kényszeríteni egy drága technológiát, hogy ne legyünk versenyképesek. Bizonyos igazságuk van, ezért született meg az, hogy a fejlett világ támogassa anyagilag. De ha az ember elbeszélget egy olyan emberrel, aki ezt a támogatást tényleg nagyon adni akarja, akkor észreveszi, hogy azért akarja adni, mert azt a bizonyos fejlett technológiát az ő országából fogják megvásárolni, és ő magyarán egy Európai Uniós területen tiltott terméktámogatást kivált egy ilyen indirekt exporttámogatási rendszerre. Magyarán önzés vezérli az egész dolgot. Tehát mindenféle oldalon kérdőjelek vannak. De egyet nem lehet megtenni, hogy a kérdéssel nem akarunk foglalkozni.
De nem lehet a kérdéssel, hogy lehet úgy foglalkozni, hogy még az unión belül is viták vannak. Tehát nem kellene, hogy legyen az uniónak ebben egy világos álláspontja, amit ügyes politikával keresztül visz a vitákban. Mikor lesz ilyen?
Most, ha gyorsan kell válaszolni, akkor azt mondom, hogy kellene, tehát igen. A mikor leszre, arra pedig egy szép dodonát fogok mondani, nevezetesen később, mint ahogy kellene, és hamarabb, mint ahogy az euroszkeptikusok gondolják. És ezt általánosan így érzem, az Európai Unió egy nyögvenyelősen haladó négyökrös szekér. Nem száguld valamilyen fajta 10 évé vonat sebességével, 200 kilométerekkel, vagy nem tudom mennyikkel, de azért halad. Most vannak, akiknek ez a haladás túl gyors, sőt, az irányjal, magának a haladás tényével sincsenek megelégedve. Adott esetben európai képviselők, olyan képviselők, akik odaállnak a meghallgatáson a biztos elé, és azt mondják, hogy én nagyon remélem, hogy ebből az egészből nem lesz semmi, és azt is remélem, hogy az én országom majd ebből ki fog kerülni, és a többi, és a többi. De azért ott európai képviselősködik, és teszi-veszi a dolgát, vagy a vélt dolgát. Tehát vannak az extrém fékezők és gáncsoskodók, és vannak, akik inkább a motor szerepét játsszák. Magyarország szerintem egyiket se teheti, vagy nem jó lenne, ha motort a súlya miatt kevésbé tudja tenni, de egy ilyen körülnézek, értékelek, és a jó mellé odaállok pozícióban lehetünk, és adott esetben a jónak a motorjaivá is válhatunk. Tehát én azt gondolom, hogy ha az uniót kritikátlanul nézzük, akkor szamarak vagyunk, akkor nem látunk, mert rengeteg minden kritizálni való van. Például ezek a teszetoszaságok is, amik a közös vélemény kialakulását megnehezítik. De azért azt is látni kell, hogy a közös vélemény azért nem születik meg, mert nincs meg a közös érdek, mert nagyon mások az érdekek. És itt hadd tegyek egy kitérőt, ami nem csak erre a klímára vonatkozik, de én fontosnak tartom. Nevezetesen azt, hogy az Unióban én azt mondanám talán, hogy valamilyen fajta válságkorszakba érkeztünk. És ezen azt értem, hogy amikor az alapító atyák elindították ezt a dolgot, akkor a szemük előtt lebegett néhány nagyon egyszerű dolog, amire az akkori európai polgárok nagyon rárímeltek, hogy ne legyen éhezés Európában.
Ne legyen új háború.
És ne legyen új háború. Na most nem lehet elképzelni háborút, hát Szlota úr se gondolja komolyan, hogy jön a tankjaival, vagy hogy mi azért akarunk egy
posztot. De lehet, hogy komolyan gondolja, hogy mi fenyverkezünk. Tehát mégiscsak egy nagy tapasztalatú politikus. Hát miért mondana ilyeneket?
Hát mert nem olvas magyar újságot. Akkor, na mindegy. Szóval ne vigyük teljesen humorba a dolgot, de elképzelhetetlen, ugye Európán belül egymással kapcsolatos háború. Hát ebbe azért megegyezhetünk. És hát Európa nem éhezik. Vannak Európában éhezők, de ez szociálpolitikai probléma, és nem élelmiszer ellátási probléma. Na most mi az az eszme, ami ma egy 20 éves fiatal szívét megdobogtatja, hogy ő most az Európai Unió tagja?
Hát az például lehetne, hogy ő az nagyjából a második generáció, akit nem hívtak be 5 évre katonának, és nem kellett elpusztulnia.
Ez egy magyar törvény, ehhez semmi köze nincs az uniónak. Az uniótól lehetne kötelező katonaság, lehetne 2 év,
de ha háború nincs, akkor persze lehet kötelező katonaság, az csak kényelmetlen ahhoz képest, hogy valaki ott is hagyhatja a fogát. Igen.
Akkor tudjuk, hogy miről beszélünk. Szóval azért az nem rossz dolog azt a katonaságot megúszni, de ez tényleg magyar ügy. Persze a fenyegetettség, de én úgy látom a kintiek is, tehát az a nemzedék, aki nem élte meg, és egyáltalán nem érte. Én pici gyerekként éltem meg a háborút, azért mégis tudom, hogy rossz, úgy érzem a zsigereimbe. De a újabb nemzedéknek ez már papír. Most, ha elmélyed a múltba, ez nem azonos a személyes élmény és a papír. És ugye az én nemzedékem azt már nem élte meg a béke örömét. Azt a nálam idősebbek élték meg, akik kamasz vagy felnőtt fejjel estek ezen túl. Tehát itt valami hiányzik. És nem jött meg még az a nagy gondolat, ami egyetemes, ami fontos, és ezért az Unió most pénzről beszél, mostan mennyit kap Magyarország, ráfizetett, nem fizetett rá, mennyit adok én, mint holland, mennyi pénzem elmegy rátok, ez egy átok.
De miért nem lett a szabadság, az unió vonzó gondolata, hogy oda megyek, ahova akarok, és oda, ahol akarok, ott lehet barátom, ahol akarom, és nem fog utánam jönni a magyar államból 5 titkos ügynök, hogy ellenőrizze, hogy én kivel barátkozom. Miért nem lett ebből egy vonzó gondolat?
Miért?
Ön szerint. Nem tudom, miért?
Én sem tudom. Én csak azt látom, aki hát próbálom érteni azt a társadalmat, amiben élek, azt látom, hogy nem járja át még minket se. Én ugyan ismerek olyan embereket, mondjuk a szlovák-magyar határszélen, akik átélik ezt, hogy micsoda nagy dolog az, és ez az új nemzedék, akiről beszélek, most gimnazista gyerek, hogy ma egy gimnazista fiatal, hogy ő szombaton fölül a biciklire, és átmegy a szomszéd falura bulizni a többi fiatallal, és ott közben illetlenül volt egy országhatár, csak az most a kutyát se érdekli. Itt is magyarok, ott is magyarok, és most együtt vagyunk. És jobbak ezek a bulik, hogy
kibővítettük. Hát mindig jó, mert barátokat lenni mindig.
Ezt átéli egy adott földrajzi térségben néhány ember, de nem éli át egy társadalom egésze, és például nyilván Szlovákiában a magyar kisebbségnek ez sokkal nagyobb örömet jelent, mint mondjuk Zsolnán, a volt polgármesternek. Tehát összeurópai érdekről, vagy eszméről beszélek, és ezt még nem találtuk meg.
Azt sem fogja ezt elhozni, az az öröm, ha Európának egy jól látható erőfeszítéssel sikerül kijönnie a válságból?
Én sok mindennel töröm a fejemet, de most nem merek felelni, nem érzem magam elég fajsúlyos valakinek, hogy mondjam, hogy mi lesz ez a nagy általános eszme. De amit mond, ez visszavezet minket a biztonság kérdéséhez. Igen, például az euróvezetet sokkal kevésbé rengette meg a válság.
Itt egy világos előny. Mi láttuk, hogy milyen volt, amikor a forintunk 20%-kal esett. Ha eurónk lett volna, nem éltük volna meg.
Így van.
És ezt szerintem mindenki látta, akinek hitele van.
Így van. Tehát, hogy az unió az nem ártalmunkra van, hanem a javunkra, ezt azért érzékelni lehet. Nekünk itt a Kárpát-medencében különösen fontos a határtalanság. Tehát, és ugye ez még most fejlődni fog, most majd jön a nagy esemény, amikor Románia felé se kell már a személyigazolványt se elővenni. És hát lassan-lassan, de bővülni fog még ez az unió, és ez nekünk mind érdekünk. Most éppen annak örülünk azért, hogy a szerb állampolgároknak már nem kell vízum, tehát a vajdaság számára is egy kicsit jobb lett a helyzet. Ott még ugye messze van a tagsági viszony. Tehát én azt gondolom és azt remélem, hogy ki fog ez kristályosodni. Tehát én most csak látom a hiányt, a régi nagy eszmének a hiányát, illetve természetessé válását. Tehát itt az történt, hogy volt egy feladat, ami megvan oldva. Jelentem, megvan oldva. Jönnek majd új feladatok. És itt akár azokat a kérdéseket is elővehetjük, ami ma nagyon foglalkoztatja főleg a nyugat-európai kollégáimat, és illetve az egész ottani társadalmat. Ez pedig ugye a tőke szabad mozgásából fakadó problémahalmaz. Az, hogy a Belgiumban működő autógyár fogja magát és áttelepül Lengyelországba.
Ha ott 2 forinttal olcsóbb a termelés, persze. Kivéve, ha az elnök beszól, mint ahogy maga a francia elnök.
Ezt nehezen viselik, és a maguk szempontjából ezt érteni is lehet. De odáig rá lehet vezetni őket, hogy sokkal jobb nekünk az, hogyha Lengyelországba megy az illető cég, mintha Ukrajnába, vagy Isten tudja hova, a harmadik világba menne. Ez is igaz, mert ugye a cégek az munkaerő árának a súlyát mérlegelik, de azon túl az infrastruktúrát, a közlekedést és sok minden mást. Tehát azért nem megy ki minden termelés Kínába, hogyha ezt mondjuk. De ha kimegy, akkor ott a környezetvédelmi problémák is belejátszanak, mert sokkal enyhébb előírások vannak. Na most, ha globálisan gondolkodunk, az egész föld érdekét nézzük, akkor utána ezek a termékek visszajönnek, ott kint terhelték a környezetet, de tudjuk, hogy nem lehet a környezetet terhelni lokálisan, mert az az egészet minket is terhel, ha nem is olyan nagy mértékben, de visszajön, és olcsóbb, magyarán a maradék gyárat is tönkreteszi. Hogy tudunk ezzel ellen védekezni? Ma ott van ez a világméretű kereskedelmi társulás, ami nem nagyon teszi lehetővé, hogy a legősibb védelmet, a vámot használjuk. Márpedig valami környezetvédelmi díj, valami trükk formájában ezt is kezelni kellene, meg a szakszervezetek gondját is, ami emberjogi kérdés is lehet. Szabad-e nekünk olcsón vásárolnunk Európában gyerekmunkából, kvázi rabszolgamunkából előállított termékeket? Tehát itt nagyon sok mindenen kellene egy európai öntudatnak a mai világban megszokott dolgokon adott esetben túllépve, adott esetben nemzetközi szerződéseken is túllépve egy új érdekvezérelt, és nem önérdeket mondtam, mert azt hiszem, hogy egy ilyen irányú elmozdulás, ami az emberjogi szempontokat, a munkásvédelmet, környezetet egyaránt figyelembe veszi. Ez az egész világ számára fontos, viszont fölmerül itt egy másik, nagyon izgalmas kérdés. Csak beszéljünk Magyarországról. Hogy is volt? Azt mondtuk, hogy a magántulajdonos sokkal jobb, mint az állami tulajdonos, ezért eladtuk akár ezekben adókedvezmények tömegével, ide csalogattuk a tőkét. Így volt? Így volt. Ez a tőke mit csinált? Alkalmazta a mi munkásainkat. Mennyiért? Annyiért, mint korábban az egy tulajdonos állam. Az egy tulajdonos állam meg hogyan alkalmazott minket? Úgy, hogy ide se adta azt a pénzt, amit adóformájában el kellett volna vegyen. Ezért rendkívül nyomott fizetéseink voltak, és ezt adtuk el. Ilyen áron kezdett el dolgoztatni az új tulajdonos, de ő már nem fizette az oktatást, az egészségügyet, az energiát, a lakást, az ezer mindent, amit a régi állam fizetett. És mondhatjuk, hogy ő is fizette az adót, de nem fizette, mert ő 10 évre, akárhány időre adókedvezményeket kapott.
Értem a problémát, de itt meg kell állnunk, mert ez egy következő másfél óra beszélgetése volna. Bocsánat.
Igen, de az uniónak szembe kell néznie avval, hogy hihetetlen különbségek vannak az uniós tagállamok között, például a jövedelmekben is, és ha ez van, akkor ne csodálkozzon, hogyha a tőke kihasználja a szabad mozgását, és az olcsó munkaerő kedvéért idejön. Nekünk meg viszont igyekeznünk kell azon, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért, nincs joga az osztrák munkásnak, vagy kevesebbet fizetni a magyarnak, mint azok.
Ez jó cél volna, az egyenlő munkáért egyenlő bért. Zsúrián László, köszönöm szépen.